akadva, ne legyünk megakadva az életünkben. Mert Isten sokkal nagyobbat tervez, mint amit mi gondolunk. Oké, és ehhez Bírák 6-hoz odalapozunk, és azt látjuk ott, hogy Gedeon dolgozik. Oké? Mert először is ahhoz, hogy kijöjjünk ebből a szorultságunkból, amiben szegény Micimackó beesett, nála megoldás az az, hogy koplál pár napig, és akkor szépen ki tud jönni a lukból. De az első az, hogy tudjuk azt, hogy Isten kezdeményezése az sokkal nagyobb, mint a körülményeink. Tehát Isten kezdeményezése sokkal nagyobb, mint a körülményeink. Mindegy, hogy milyen körülményben vagyok, Isten csak kezdeményez. Folyamatosan kezdeményez. Nem száll le rólunk. Nem ad fel bennünket. Csak kezdeményez. Na most csak egy kis történelmi háttér, hogy mi történik itt. Bírák ideje az az időszak, amikor Izrael folyamatosan elhagyta az Urat. Tehát kijöttek Egyiptomból, Mózes által Isten kiszabadította őket a 410-20-30 éves fogságból, ahol teljesen átprogramozódtak rabszolgamódba, és aztán vándoroltak 40 évet a pusztába, az a generáció kihalt, amelyik nem bírt megszabadulni az egyiptomi gondolkozástól. Aztán Józsué által bementek az ígéret földjére, elkezdték birtokba venni, meghódítani, megharcoltak az ott lévő népekkel, és aztán szétosztották maguk között, és ez lett Izrael. És aztán ezek után jött a bírák kora, amikor Izraelnek nem volt úgymond vezetője, hanem hát a papok irányították az országot, mentek a dolgok, ahogy, és mindig elhagyták Istent. Tehát jól mentek a dolgok, örültek, aztán a környező népek isteneit magukhoz ölelték, megcsókolgatták, azt mondták, hú, ez tetszik, vegyítsük, megtették, bajba kerültek, mert elhagyták az istenünket, más istenek is fontosak vált számukra. És aztán Isten azt mondta, hogy ez így nem jó, úgyhogy csináljunk valamit, mert itt teljesen elkanászodnak, sőt, elpusztítják saját magukat. Úgyhogy fenyítette őket azzal, hogy akiknek az istenit magukra vették, az a nép megszállta őket. Úgyhogy újból rabszolgák lettek szinte. Akkor elkezdtek jajgatni, ugye, hogy minden ember szokott, mikor bajban, hogy jaj, Istenem, segíts rajtunk. És Isten nem azt mondta, hogy hát kiszakítottad bűzöljed, hanem azt mondta, hogy jövök. Jövök, és megszabadítalak. Úgy foglak megszabadítani, hogy felemelek egy bírát, vagy egy embert, akit aztán így nevezünk, hogy bíra. És azáltal Isten kivezeti őket a fogságból. Ez megtörtént 7-szer. Tehát amint megszabadultak, megint jól érezték magukat, éltek, mint marci hevesen, és aztán megint mi történt? Megint csak fogtak egy idegen istent, és elkezdték ölelgetni, puszilgatni. De jó, vegyítsük. És aztán Isten megint fenyítette őket, visszaterelgette a helyes irányba, és ez így ment. Ez így ment. És az egyik alkalommal itt vagyunk Bírák 6-ban, Gedeon, éppen a mély ponton van Izrael, és az volt a helyzet, hogy éppen a midiániták veszélyeztették Izraelt, és olyan félelemmel teli volt a helyzet, hogy az emberek az erdőkbe, barlangokba, meg mindenfelé bujkáltak, nem mertek előjönni, a földet nem merték művelni, mert a midiániták rendszeresen azt csinálták, hogy kifosztották a földeket, kifosztották az állatokat, elvitték, mindent elvittek. Hogyha láttak, hogy művelnek valami földet, akkor oda mentek és tönkretették. Tehát félelembe és rettegésbe éltek. Úgyhogy mindig csak úgy jöttek élelmet gyűjteni az izraeliek, a kis zugukból, hogy titokban, sutyiban. Éjszaka leple alatt kijön, begyűjti, visszamegy, csak nehogy baj legyen. Oké, és egy ilyen alkalommal ott van Gedeon, 6. fejezetben, és 11. versben azt mondja, azután Eljött az Úr angyal, és leült Ofrában, a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetséghez tartozó Joásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Na most, mit csinál Gedeon? Csépeli a présházban a búzát. Akkoriban ez a présház, ez nem egy építmény volt, hanem a földbe volt beásva. Oké, és a csépelés, meg ahogy tisztították a búzát, ez hogy történik? Földobja, és a szél meg kitisztítja, és a mag meg visszahullik. Na most, mi történik egy gödörben? Van szél? Csak fogod, és ez megy. És tudja, hogy nem működik. Tehát megvan a mozdulatsor, megvan a technika, megvan, hogy mit kell csinálni. Ősatyáink, mindenki így csinálta. Így fog megtisztani, de a gödörben ez nem működik. A gödörben ez nem működik. Földom, és ugyanúgy a fejemre hullik a por. Maggal együtt. És ilyen sok embernek az élete. Ilyen sok embernek az élete, akár, sőt, azt mondom, keresztényeknek sok kereszténynek ilyen az élete. Csinálja mozdulatsorokat, tudja, mit kell csinálni, de tudja belőle, hogy nem haladok egyről a kettőre. Úgy érzem magam, mint Mici Mackó. Szolidabb esetben. Így gondolkodunk magunkra, hogy Mici Mackók vagyunk. Hogy beszorultunk, hogy megragadtam. Csinálom a dolgokat, csinálom, de úgy érzem, hogy tök felesleges, hogy csináljam, mert nem haladok egyről a kettőre. Nincs értelme annak, hogy csinálom. Tehát hiába dobálom föl, a szél nem jön, nem tisztítja. Tehát hiába csinálom a dolgokat, amiket csinálok, meg vagyok ragadva. Tehát igazából, amit csinálok, még ha Istenről szól is a dolog, vagy ilyen isteni dolgot csinálok, szent dolgot csinálok, de nincs értelme. Mert belül a szívemben nem jutok egyről a kettőre. Tehát nem jutok egyről a kettőre. Úgyhogy valószínűleg Gedeon is így érezte magát, mint hogy sokan a keresztények között, hogy semmi értelme az egésznek. Lehet, hogy ez a legtöbb, amit kaphatok ebben az életben. Tehát ennél nem lesz jobb. Úgyhogy beletörődök, ahogy Gedeon, és nyújtom. Hát azért tudom, hogy mit kell csinálni. Tanították, többek is csinálták, dobálom, és akkor csinálom ugyanúgy, mint a többiek. De nincs értelme. Nincs értelme. És ez egy hatalmas nagy hazugság. Tehát ez egy hatalmas hazugság. Tehát ne dőljetek be ennek a hazugságnak, hogy ennyi az élet. Te vagy ennyi. Tehát lehet úgy vagy, hogy utálod a munkád, lehet úgy, hogy utálod az egész karriered, látod, hogy hová lehet előre jutni, de utálod. Tehát borzasztó érzés lehet számodra az ilyesfajta élet, hogy hát... Ha most ránézek a mai napomra, valószínűleg 30 év múlva is ugyanez lesz. Ez borzasztó érzés. Ez tényleg szörnyű érzés. És akkor legőszintébb pillanatokban azt mondod, hogy micsoda pazarlás. Így elpazarolni az életet. Szörnyű, szörnyű. És közben eszünkbe nem jut, hogy oda menjünk Istenhez, és megkérdezzük, hogy Isten, mit akarsz te az életemmel? Mi a terved neked az én életemmel? Tudod, lehet, hogy főiskolás vagy, egyetemista vagy, és azért jársz arra a szakra, mert végülis lehet, hogy jól lehet vele később keresni. Tudod a szívedben, hogy nem is érdekel a dolog. Vagy mások erőltették rád ezt a szakot. Lehet, hogy valami más szak van a szíveden, és később jöttél rá, és érdemes lenne váltani. De nem, mert nagyon erőltetve lett a dolog. Vagy az ősapáim is ebbe dolgoztak. De tényleg a legnagyobb tragédia manapság az az, hogy emberek haszontalan, jelentéktelen, értelmetlen elfoglaltságokban vannak, és 50-60-70 éves, amikor visszanézek, azt mondják, hogy bárcsak másképp csináltam volna. Csak az a baj, hogy akkor már késő gondolkodni. Késő gondolkodni. És az oka ennek az, ugyanaz, mint Gedeonnál. Abszolút ugyanaz. Az, hogy megragadtak a présházban. Tehát leragadtak a présházban. És ez a kereszténységnek a tragédiája. És ez az embernek a tragédiája, hogy megragad a présházban. ahol lehet, hogy lehet csinálni a mozdulatsorokat, amiket megtanítottak nekünk, lehet csinálni a trükköket, de ez egy olyan hely, ahol nincsen továbbjutás, nincs előre menetel. És ugye erről beszélünk már hetek óta, hogy szellemi növekedés. Vasárnap is, meg szerdán is. Hogy hogyan tudunk előre menni Istennel. Úgyhogy a jó hír, most látnotok kéne az arcotokat azért, tehát ez utána a 10 perc bevezető után van jó hír, jó? És ezt szeretném átadni nektek, hogy van jó hír. Tehát Isten nem, az a jó hír, hogy Isten nem akarja, hogy ebben legyünk. Isten nem akarja. És az első dolog az ez, hogy Isten kezdeményezése az sokkal nagyobb, mint a körülményeink. És ezt látjuk, itt van 12. vers, tehát ott van, kínlódik Gedeon a présházban, és a 12. vers azt mondja, az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Tehát nem Gedeon ment Isten elé. Nem Gedeon ment Isten elé. Hanem Isten jött Gedeonhoz. Tehát szoktam hallani azt, hogy megtaláltam az urat. Mi, el volt veszve? A gardróbba bujkált, vagy az asztal alatt, vagy hol volt? Nem, ő talált meg minket. Tehát Isten talált meg minket. De ott van, jön hozzá Isten Gedeonhoz, és és ez tényleg nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Tehát az imám az, hogy vegyük észre, és halljuk meg, amikor Isten keres minket. Vegyük észre, amikor Isten szól hozzánk. Mert az ő kezdeményezése az sokkal nagyobb, mint a mi körülményeink. Tehát ő jön, és kezdeményez. És ő meg fog találni minket abban a helyzetben, amiben vagyunk. Lehet, hogy nyeljük a port, kavarjuk a port magunk körül, és azt mondjuk, hogy hát kecsölök, mint az ökör, de még mindig a port nyelem. De Isten belép ebbe a helyzetbe. Most Gedeon valószínűleg totál értelmetlennek érezte az életét, és Isten pedig azt mondja neki, hogy Gedeon, a te életed az nem értelmetlen. Nem értelmetlen az életed. Most ezt nem így mondta, hanem azt mondta, hogy az Úr veled van, erős vitéz. Valószínűleg Gedeon körülnézett, hogy kihez beszél. Mert hát én mint nyuszi jöttem ide ki a présházba, sietek gyorsan, hogy a midianiták el ne kapjanak. Be vagyok tojva már régóta. Próbálom csak úgy szinten tartani az életemet. Erre Isten oda jön, azt mondja, hogy erős vitéz. Az Úr veled van. Kihez beszéled? És Isten ezzel tudod, mit mond? Azt mondja, Gedeon, én igazából nem rád nézek, aki most vagy. Nem téged látlak itt ebben a helyzetben. Gedeon, tudod, kit látok? Én nem az állapotodat látom, én nem a körülményeidet látom, én azt látom, amire elhívtalak téged. Nekem egy sokkal nagyobb látásom van az életedre, mint te saját magadra. Te körülnézel, hogy kihez beszél ez, vagy kiről szól ez a történet, én pedig éppen te hozzád beszélek. És azt mondom, hogy te egy erős vitéz vagy. És én veled vagyok. Ne felejtsd ezt el, Gedeon. Tehát sokkal nagyobb dolgokra hívtalak el, mint amiben éppen te izzadsz. Na most, ha beragadtál volna, akkor elmondom, miért imádkozom. Azért, hogy Isten jó zavarjon össze téged. Kavarjon fel, zavarjon össze, zavarodjál meg egy kicsit az életedbe, hogy előjöjjenek a kérdések Isten felé. Hogy mit akarsz, Isten? Hogy látsz engem, Isten? Mit akarsz tőlem, Isten? Mit akarsz velem, Isten? Tehát zavarjon bennünket annyira, hogy felmerüljenek kérdések bennünk. És tényleg ezért imádkozom. Tehát Isten teremtett minket valamire. A céllal teremtett minket. Nem tudom, hogy mi a célotok személyesen. Ezt Isten majd megmutatja nektek. De azt tudom, hogy sokkal nagyobb, mint amit gondoltok. Vonatkozik ez rám is. És sokszor le tudunk a pillanatnyi körülményünkbe úgy ragadni, hogy aztán a jövőnket predesztináljuk, hogy és az életem ez így fog menni 10, 20, 30, 40 évig. De jó. Milyen jó lenne, most vége lenne az egésznek. Mert semmi új nem lesz a jövőbe, a nap alatt az életembe. De ez nem élet. Ez nem az az élet, amiért Jézus meghalt a kereszten. Úgyhogy nagyon izgalmas belegondolni, mert Jézus tényleg nem azért adta az életét, hogy mi beragadjunk, mint Mici-Maci. Nem. Tehát azt akar, hogy szabaduljunk ki onnan. Sőt, ő a szabadság dalát rakta a szívünkre. Ő szabadságra teremtett bennünket, nem beragadásra. Hogy haladjunk, hogy növekedjünk, hogy megismerjük őt egyre jobban, hogy használjuk azt, amit kaptunk tőle, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amiket nap mint nap ad. De ez az kell először is, hogy tudjuk, hogy Isten kezdeményezése nagyobb, mint a körülményünk. És figyelj, tudod, mi történik? Miután Isten megszólítja Gedeont, Gedeon átlép a kifogás zónába, mert mindenki, szinte mindenki belelép ebbe. Amikor Isten szól hozzá, amikor kihív egy üzenet, belül beindul. A debil gépezet, a de gépezet, de az én körülményeim olyanok, de nekem az van, de így, de úgy, de amúgy. 13. vers, figyeljétek, mi történik. Gedeon azonban ezt mondta neki, de Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? De nem is kell annyira előre haladni, ha leállunk csak itt, hogy de Uram. De. Másik, ha velünk van az Úr, Gedeon, velem beszélsz. Egy másik probléma egyébként, hogy észre sem vesszük, hogy kivel beszélünk. Tehát észre sem vesszük, hogy kivel beszélünk. Fogalmunk sincs sokszor. Mint ahogy Józsué is, mielőtt mentek Jerikóba, találkozik az Úr áll előtte. Velünk vagy az ellenséggel? Fogalma sincs, az Úr Jézus áll előtte. És sokszor tudod, Isten kezdeményez, Isten jön, Isten szól hozzánk, még azt se tudjuk, hogy kivel beszélünk. Oké, de mindegy. Tehát egyre izgalmasabb a dolog, mert azt mondja a Gedeon, hogy miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindezek a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott. Itt vannak a de, a kifogás. Na most érdekesen fordította le az élettörténetét Gedeon, mert azt mondja, most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott. Tehát hagyj kérdezzek valamit. Tehát volt, hogy az Úr elhagyta volna Izraelt? És esetleg bizonytalankodsz, akkor azt mondom, elmondom a megfejtést. Nem. Az Úr sosem hagyta el Izraelt. Soha. Soha. Tehát Izrael volt az, aki elhagyta az Urat. Ők fordultak el. Na most, sokan azért vannak beragadva, mert, és hidd el, hogy nem bűntudatot akarok okozni bennetek. Tehát nem. Az sem, hogy rosszul érezzétek magatokat. El akarom mondani az igazat. Mert maradhattok nyugodtan a présházba, meg én is. Nyomhatom a présházba, dobálhatom a dolgokat, csinálhatjuk a mozdulatsorokat. Tudod, el lehet mondani, hogy mit, hogyan éljük a keresztény életünket. Töttörő, reggel imádkozzál, olvasd a Bibliát, ez az amaz, elmondjuk, csináld a mozdulatsorokat, de közben azt se tudjuk, kivel találkozunk, fel sem ismerjük, amikor mondja nekünk, mert be vagyunk ragadva, és nem haladunk egyről a kettőre. És aztán 15-20 év múlva meg azt mondjuk, hogy nem működik a kereszténység. Vagy de kicsi ez az Isten. Mert sok kiábrándult keresztényet találkoztam már. Azt hitték, hogy a dolgok, amiket megtanultak, az majd abba lesz szabadulás, de közben Jézusban van a szabadulás. Megálltak a dolgoknál, és nem látták meg a szemét, Jézust. Ez olyan, mint amikor jöttek volna pásztorok a Betlehembe, és a bölcsöt vizsgálgatták volna, és megfeledkeznek a kisdedről. Ilyen egyébként a teológia Jézus nélkül. Tehát minket Jézus érdekel. És vannak dolgok, amik segítenek, hogy kapcsolatba lépjünk ővele, és együtt legyünk ővel, és beszélgessünk ővel, és megismerjük, és vele járjunk, de ne ragadjunk le a dolgoknál, hanem ragaszkodjunk a személyhez, Jézushoz. Oké, de itt vagyunk, és tehát tényleg nem azt akarom, hogy rosszul érezzétek magatokat, hanem csak lássuk be, hogyha valakinél ezt be kell látni, akkor lássuk be. Lássuk be. Lehet, hogy azért ragadtál meg, mert elutasítottad Jézust az életed egy pontján, amikor ő azt mondta, hogy éld így az életed, hogy hozz egy döntést ezen a területen, és elutasítottad ezt a vezetését. Oké, és mi a következménye? Beragadás. Vagy lehet, hogy vele jártál, követted az ő tanácsát, de aztán letértél arról. Minden kettőnek az oka az, hogy az ember megragad. Megragad. Most, és ez a gyönyörű az egészben, hogy Isten kezdeménye sokkal nagyobb a körülményeinknél. Tehát ő nem hagyott magunkra. Tehát azért, mert én hoztam egy rossz döntést, azért, mert én elutasítottam őt, azért, mert én vele jártam, de aztán elfordultam tőle, ő nem hagyott ott engem. Az Úr veled, erős vitéz. Az Úr veled, erős vitéz. Tehát ott van velünk minden körülményben. És mindig is ott volt. Még akkor is, amikor elfordultam, és ennek a következménye az volt, hogy nem láttam Istent a körülményeimbe és a helyzetembe. De ő ott volt. Ott volt. Hogy tegnap néztük a lányokkal a Narniát, és azt hiszem a második részt néztük, és abban volt az, hogy ez az Aszlán, aki az oroszlán, aki igazából Jézusnak a képe, az folyamatosan ment a gyerekekkel a kalandokon keresztül, de nem velük volt, hanem valamilyen távolságban. És ők nem látták. De amikor szükség volt, akkor mindig közbelépett. De csak akkor, amikor valamelyik gyereknek, tehát a hit szemeivel látta, hogy ott van Aszlán valahol a távolban. Tehát ő ott van velünk, ő követ bennünket végig. És látja azt, hogy milyen helyzetben vagyunk. És abszolút nem akarja azt, hogy megragadjunk. Most itt jön a másik dolog, amit szeretnék mondani. Az első, Isten sokkal nagyobb, mint a körülményünk. Az ő kezdeményezése. A második, Isten terve sokkal nagyobb, mint amit el tudok képzelni. Isten terve sokkal nagyobb, mint amit el tudok képzelni. Tehát ne próbáljuk limitálni a gondolatainkat, hogy Isten mit tehetne az életünkkel. Ó, hát ez velem soha. Ó, hát velem ezt úgyse. Ó, hát én erre úgyse lennék képes. Nem. Tehát ne limitáljuk a gondolatainkat arra, amit látunk. Tehát ne. Soha. Soha. És ebben is ki akarlak hívni benneteket, mert amikor a présházról beszélek, vagy a beragadásról beszélek, vagy beszorulásról, tudod, ott vannak ezek a haszontalan tevékenységek, vagy értelmetlen tevékenységek. Lehet azt mondod magadba, hogy figyelj Balázs, én igazából ez vagyok, ez leszek, semmi más, nem tudok több lenni. Nem tudok több lenni. Ennyi. De ez egy hazugság. Ez egy hazugság. Isten terve sokkal nagyobb, mint amiben most vagy. Isten terve sokkal nagyobb az életedre. Tehát sokkal több, nagyobb mindannál, amit érzel, amiben vagy, amit csinálsz, és amiben beszorultál és beragadtál. Hatalmas terve van. Milyen más a hangom. Hatalmas terve van az életünkkel, és nem csak az életünkkel, hanem mint gyülekezet. El nem tudjuk képzelni, hogy Isten, tehát még csak meg sem érintettük, hogy mire vagyunk képesek Krisztussal. Egyénenként, és gyülekezetként. Hogy milyen hatással tudunk mások életére lenni. Vagy Szegedre. Tehát elképesztő, hogy Isten hogy tud használni bennünket. És hihetetlen erők rejlenek a gyülekezetben, hihetetlen erők és képességek vannak bennetek, amiket Isten belétek helyezett. Isten hív bennünket, és ébrezget bennünket. És ez egy nagyon izgalmas folyamat. Efézus 3:20. Nézzük csak meg azt a verset. A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Tehát a bennünk működő ereje által. Tehát az ő ereje bennünk működik. És ezáltal, nem én teszem, Isten teszi, de a bennem működő ereje által én fogom tenni, sokkal többet tudok megtenni, mint amit kérek, vagy el tudok képzelni. Tehát igazából lehet, hogy az álmaimban még úgy elvadul a fantáziám, és imádkozom dolgokért az életem felől. Ott azért még merek kérni olyan dolgokat, ami több, mint amiben vagyok. De azt mondja Isten az ő igében, hogy még a legvadabb imáid is minik ahhoz képest, amit Isten képes rajtad keresztül tenni. Csak hagyd mondjam el, Istenről valamit. Tehát mindenható. És 1977-ben fölküldtek egy űrszondát, Voyager 2-es, azt hiszem. És 110.000 km/h sebességgel haladt. Ez olyan, hogy egy óra alatt háromszor körbe keríti a Földet. Tehát ilyen sebességgel. 12 évvel később érkezett meg a Neptunuszhoz. Tehát ez egy olyan szonda, ami valahol lehet, hogy majd el fog pusztulni, vagy elhal, csak gyűjti az információkat az út során, és küldi vissza. És 12 év alatt ért el a mi naprendszerünk Neptunuszához. És csillagászok azt mondják, hogy 100 millió vagy 100 milliárd naprendszer létezik. Egy galaxis. Tehát elképesztő. És Isten mindezeken kívül van, nem benne. Nem ez tartalmaz Istent, nem ez Istennek az életterülete, ezen kívül van. És minden erő, ami ebben az egész univerzumban van, ezekkel az erőkkel, bolygókkal, mindennel, ez Isten erejéből jött. Úgyhogy neki még nagyobb ereje van ennél, mint ebben az egész univerzumban, ebben a sok-sok-sok galaxisban. És azt mondja, hogy ebből az erőből ott van benned. Benned működik. Tehát egy ilyen Isten közelít hozzánk. És ezért mondom azt, hogy sokszor elfelejtjük, hogy kivel beszélünk. Amikor Isten azt mondja, hogy én többet látok benned. Téged többre hívtalak el, mint az, hogy itt 20-30-40 évig csak ugyanazt csináld, és utáld az egészet. Adtam neked ajándékokat, adtam neked sok mindent, ami ott van benned, és az fogja segíteni, amire én elterveztem az életed. Fedezd fel, mit kaptál? Elmondom, hogy mi a tervem veled, és menj abba. Tehát elképesztő. Elképesztő, hogy Isten megtisztelt bennünket annyira, hogy használ, és munkálkodik bennünk. De Gedeon siránkozik, ugye, hogy a midiániták így, meg úgy, meg amúgy, és aztán 14. versben azt mondja, az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midián markából, én küldelek téged. Magyarul, Gedeon, tudom, hogy te púder vagy, ennyi vagy, de azt akarom, hogy vezesd Izraelt. Azt akarom, hogy vezess. Hogy vezető legyél. Tehát nem azt mondta, hogy Gedeon, menj és csinálj egy bibliatanulmányt, Nem azt mondta, hogy Gedeon, menj és imádkozzá. Nem azt mondta, hogy csinálj egy imacsoportot. Nem azt mondta, hogy menj és olvasd a Bibliádat, Gedeon. Azt mondta, hogy menj és vezesd Izraelt. Menj és vezesd Izraelt. Na ez egy definiálatlan terület, hogy mit jelent az, hogy vezetni Izraelt. Az, hogy Biblia tanulmányt csinálni, az baromi egyszerű. Egy imacsoportot csinálni, és aztán imádkozni benne, az is baromi egyszerű. De vezetni Izraelt? Tehát ennyire képesnek tartasz engem, Isten? Jó, hát nem merült ez föl benne, persze. De Isten szándékai egyértelműek voltak. Azt mondta, én küldelek téged. Szabadítsd meg Izraelt Midian markába. Tehát érzitek a különbséget? Isten gondolata és Gedeon gondolata között saját magáról? Óriási különbség. Óriási különbség. És 1 Korintus 2.9, itt is van egy tuti vers, ami elmond valamit Isten tervéről. Azt mondja, amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt. 1 Korintus 2.9. Amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált. Tehát még csak ki sem tudjuk találni. Olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt. Tehát ha itt vagy ebben a teremben, és hallgatod ezt az üzenetet, vagy ha hallgatod ezt a hanganyagot bárhol, valahonnan letöltöd, akkor csak halld meg, hogy Istennek nagyobb terve van veled, mint amit valaha el tudtál volna képzelni. És lehet, hogy hülyén és idiótán hangzik most abban a körülményben, amiben vagy, de ezt most kapcsolt ki. Azt a kazetát most állítsd le. Istennek nagyobb terve van veled, mint gondoltad volna. Mindig van terve. Ja, és Isten terve általában nem észszerű. Bocsi. Tehát nem észszerű. Tehát nem a te logikád szerint működik. Nem a te paramétereidet veszi számításba, hanem a bennünk működő ereje által. Tehát Isten számításba veszi a bennünk működő, a saját erejét. Nem azt nézi, hogy oké, mint hogy mit régen ilyen autós számítógépes játékoknál, ott voltak a különböző autók, és akkor a paraméter, és kiválasztod, hogy melyikkel akarsz versenyezni. Itt nem úgy működik. Tehát nem, Isten nem úgy választ ki téged, engem, vagy bárkit dolgokra, hogy megnézi, hogy mik a benned lévő paraméterek. Nem azt nézi, hogy mi a saját paraméterei. És aszerint küld. Aszerint küld. Egy példa. Noé, építs bárkát. Hát itt 800 kilométerre van az első tenger. Hova és minek? Noé, építs bárkát, mert özönvíz lesz. Ennyi. Tehát nem észszerű. Nem észszerű. És tudod mit? Meg fogsz menekülni, azok, akik bemennek veled, meg fognak menekülni. És a végén adok nektek szivárványt is, szép lesz, mint a szövetség jeleként, hogy soha többet nem fogom majd özönvízzel elpusztítani az embereket. Oké. Következő fickó, Ábrahám. Hagyd el ezt a biztonságos helyet. Azért a helyért, amit majd mutatok neked. De majd akkor fogom mutatni, amikor te már elindultál, és már rég elhagytad ezt a helyet. Tehát nem az, hogy megadom előre a GPS koordinátokat, hogy hová mész, utána tudsz nézni a Google Maps-en. Hú, ez jó hely, szép hely, tuti hely. Nem. Csak hagyd el ezt a helyet. És mutatok neked egy jó helyet. De majd az úton, amikor az úton jársz, akkor fogom megmutatni pontosan, hogy mi lesz. De egy biztos, és adott ígéretet, nagy néppé leszel. Nagy néppé leszel. Sőt, minden nép áldott lesz általad. Hogy? Tehát észszerűtlen. Ja, és mellesek körül kéne metéljed magad. Hát, uram, Noé egy szivárványt kapott. Nem lenne jobb egy titkos készfogás, vagy valami szövetség jeleként, valami pacsi, vagy ilyesmi. De jó, tehát Istenek terve van, és nem volt észszerű, De ki kell jönnünk a présházból. Ha ott vagy a présházba, ki kell jönni a présházból. Ki kell jönni a présházból. És tehát keresztények ott követik el a hibát. Magamról is beszélek. És lehet, hogy emiatt bajba fogok kerülni. Tehát túlságosan arra koncentrálunk, hogy mi az, amit nem tudunk megcsinálni. Sőt, itt jön be a törvénykező oldala a keresztények, hogy mi az, amit nem szabad csinálnunk. Mi az, amit nem szabad csinálnunk, és mi az, amit szabad csinálnunk. És ezen a szinten éljük a keresztény életünket. Mit szabad, mit nem szabad, tudod, és milyen zenét szabadna hallgatnom, milyen filmet szabad néznem, milyen zenét nem szabad hallgatnom, milyen filmet nem szabad néznem, miket nem szabad tennünk, és hisszük azt, hogy Istennek ezzel tetszünk. Közben az Isten előtt való elfogadottságot nem ezek által szerezzük meg. Nem tudjuk megszerezni. Mert Isten úgy fogadott el, hogy vagyunk. Sőt, Jézust fogadta el. És ő miatta vagyunk mi elfogadottak. Úgyhogy amikor az elfogadottságunkról van szó, akkor Isten az ő fiára, Jézusra tekint, és tök mindegy, hogy én milyen vagyok, mit csinálok, vagy hogy csinálok, én tetszem neki, mert Jézus az ő igazságát, az ő elfogadottságát odaadta nekem. De mégis keresztények belekerülnek ebbe a kelepelésbe, és őrület. Nem tudom, lehet, hogy találkoztam milyen keresztény. Azt hajtogatja, hogy mit nem csinál, vagy mit csinál. Tehát ő nem hallgat zenét, ő nem iszik, ő nem dohányozik, ő így meg úgy öltözkedik. Jó, sokat imádkozik, tehát csak ezt hallod. Evangozik, Bibliát olvas, és már lelkismeret furdalásod van, hogy te nem vagy olyan szent, mint ő. De egy szó, beszélgetsz, és egy szóval nem említi, hogy mivé válhatna az élete. Csak hajtogatja, hogy mit tud. És ez egy hamis biztonság, és azért mondogatja, mert ebben van az ő saját biztonság, és muszáj beerősítse magát. És ez egy titkos törvénykezés a szívben. Amikor dolgokban van az ő biztonsága, és az elfogadottsága, és ebben erősíti magát. És egy másik ismertető jele, hogy tudod, lehet, hogy szeretetlen, lehet, hogy megbízhatatlan, de Istenre fogja. Az Úr másképp vezetett. És ez is egy titkos törvénykezés a szívben. Nem vállalom a felelősséget a tetteimért és a döntéseimért. És Istenre fogom. Oké? Tehát tényleg a legnagyobb probléma az, hogy pont ezért, mert el van foglalva, hogy mit csinál, mit nem csinál, és egy hamis biztonságban van, nem teszi fel a kérdést, és nem gondolkodik azon, hogy mivé válhatnék Istennel. Mert végülis úgy rendben vagyok. Úgy megérkeztem, úgy jó, nem 100%-os, mert Jézus a 100%-os, de mondjuk egy 95, 6, 7, 8 százalékon vagyok. De meg se fordul a fejébe, hogy mivé válhatna, mivé formálhatna. Mik azok a területek, ahol Isten formálhatna. Na most. Pár szó az egyedülállóknak. Mert vannak. És például, csak hogy alkalmazzuk ezt. Egyedülálló lányok. Hajlandóak, tapasztalatról beszélek, hajlandóak az együttjárási szintet lejjebb vinni. Hát mondjuk a gané kategóriára, de férfi. Az már sok időnek kell eltelni, oké? Tehát... Mert így gondolkodnak, présház gondolkodás. Hát nekem már csak ez a csíbópár jutott, a legtöbb miadható. Okay. Tehát ennél jobbat én már úgyse fogok találni. És nem tudják elképzelni, hogy Isten az ő sztenderdje szerint ami a te javadat szolgálja, és azt a férfiét is szolgálja, képes adni egy párt. És nem tudják kivárni, és meghozzák azt a döntést. És tehát ilyen kérdéseket hallottam. De miért akar ez a fiú állandóan szexelni velem? Hát, a válasznak sose szokta körülni, mármint elég kihozanító. De a válasz az, hogy azért, mert unatkozik veled. Azért szexel veled a barátod, mert unatkozik veled. Mert nem tudja elképzelni az együttlétet másképp, csak hogy legyen benne egy kis fetrengőzés. Ennyi. Tehát unatkozik. Unatkozik. Nem úgy néz rád, mintha Isten lánya lennél. És azért vagyok ilyen kemény, mert van két lányom, és jön a harmadik. És nem leszek kiméletes azokkal a férfiakkal, vagy fiúkkal, akik egy ilyen lihegő, csurgonyáló mentalitással közelítik meg a lányaimat. És ez még nem garancia rá, hogy a lányaim a helyes döntést fogják ezen a szinten meghozni. De most azon dolgozom, hogy ismerjék meg, hogy milyen, amikor egy férfi feltétel nélkül szereti őket. És azért vagyok ennyire határozott most, hogy erről beszéljek, mert tudom, hogy vannak egyedülálló lányok, akiknek nincs apukájuk, akik be tudnám mutatni nekik, hogy milyen a feltétel nélküli férfi szeretet. És bedőlnek valami nyálas, suktulózó, hogy szeretlek, bébi. Jól nézel ki, bébi. Szövegnek, vagy mit tudom én minek, amivel megpróbálják levenni a lábáról. És elhiszi, hogy szereti, mert... mert nincsen neki egy mintája. Úgyhogy apukák, ha lányotok van, akkor hajrá. Hajrá. Fiúk, ti meg mutassátok meg, milyen feltétel nélkül szeretni anyut. Az apuk. És ezzel megmutatják a fiúknak, hogy milyen egy nőt szeretni. Oké, de... tudod, hogyha egy ilyen fiú van veled, akkor csak ejteni kell, mint egy rossz szokást. Szevasz. Tehát szakítani kell. Ha nem tetszik, neki küld hozzám. Majd én beszélgetek vele. Ja. Megtörlöm a szája széléről. Nyálad. Sose hallottam még ilyet prédikátort. Kit érdekel? Itt érdekel. Ja. Oké, tehát Isten terve sokkal nagyobb. Sokkal nagyobb, mint amit el tudok képzelni. Harmadik, Isten hatalma nagyobb a kifogásaimnál. Isten hatalma nagyobb a kifogásaimnál. Tehát Gedeon ott volt, ott szorongott a présházba, jelentéktelen dolgokkal volt elfoglalva, nem haladt egyről a kettőre. Isten azt mondja neki, oda megy hozzá, azt mondja, nagy dolgokat fogok csinálni az életedben, Gedeon. Mit akarsz? Hát az, hogy vezess. Vezess egy nemzetet, és én veled leszek. És ez a kulcs, hogy én leszek veled. Veled leszek. És fantasztikus lesz, Gedeon. Hát benne leszel a Bibliában meg minden. Csak indulj el. Az egyik főszereplője leszel a Bibliának. Erre Gedeon 15. vers, megint csak. De uram, megint a de. De uram. Tehát, amikor Isten nagyszerű dolgokra hív el valakit, mindig jön a kifogás, mindig jön a de. De Istent nem érdekli a de. Nem érdekli a de. Nem érdekli. Tehát gyermekem, amikor hívlak valamire, az utolsó dolog, amit hallani szeretnék, az, hogy de. A de az magad miatt jut eszedbe. Hogy magadra nézel. És a de az azért jut eszedbe, mert te vagy a de. De én azt mondtam, hogy veled leszek. És el nem tudod képzelni, hogy mit meg tudok tenni rajtad keresztül.
Nem tudod képzelni, milyen ez az élet. Úgyhogy azt akarom, hogy azzá válj, akivé és amivé elhívtalak téged. Azt akarom, hogy azzá válj. Nem kell a de ez nem fog megtörténni, hogyha a de-vel vagy elfoglalva. Úgyhogy, de uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt, kérdezi. Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manassében, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Tehát, magyarul, uram, hát ez nem jó ötlet. Elnézted a paramétereimet. Ez nem jó ötlet, uram. Vicces. És jön a kifogáslista, ugye, amit itt olvasunk. És attól fél Gedeon, hogy meg fogják ölni. És ez egy másik dolog, hogy nehogy azt hiszed, Isten tervében járni, az nem azt jelenti, hogy biztonságosabb lesz az életed. Nem, veszélyesebb lesz az életed. Tehát az Istennel való együttjárás, és az ő elhívásában való élet, az veszélyesebb, nem biztonságosabb. Erre a legjobb és legnagyobb példa az Jézus Krisztus a kereszten. De Istennek fontos a kényelmem? Nem, Istennek fontos az ő dicsősége. És Krisztus a kereszten megmutatta ezt, hogy milyen egy olyan elhívás, ahol ő az életét adja, és ezzel megnyer minden egyes élő embert, aki élt, él, és majd élni fog. Úgyhogy Isten őrült dolgokat mondott az elhívottainak. Tehát ott van Ábrahám, azt mondja, készülj Ábrahám, 100 éves, gyereked lesz. Hát de uram, nézd már, milyen összeszottyat vagyok már. És egyáltalán kitől lesz? Nézd csak azt a sudár hajadontot. 90 éves Sárát. És azt írja az írás, hogy Ábrahám úgy számolt Sárába, hogy ő már halott termékenységi szempontból. Tehát egy őrület, egy őrültség, egy észszerűtlen dolog, amit mond Isten az ő elhívottjának, Ábrahámnak. De az utolsó dolog, amit Isten akar, hogy mi megmagyarázzuk, hogy ez miért nem jó, és miért nem lehetséges, amire ő hív minket. Csak nézzük meg a különbséget, hogy kicsoda Isten, mekkora, hatalmas, mindent tud, mindenütt ott van, én meg itt vagyok, az, aki vagyok ezekkel a korlátokkal és paraméterekkel, és elhív valamire, mert látja, hogy ez lehetséges, és ő látja az ő tervét is engem benne, és én megmagyarázom neki, hogy ez miért nem jó. Tehát csak groteszk a kép. Groteszk a kép. Tehát nem kell, hogy megmagyarázzuk neki, hogy ez miért lehetetlen, amire hív. Oké? Okay. Úgyhogy Isten, ez a negyedik ígérete, az nagyobb, mint a problémám. Tehát Isten kezdeményezése nagyobb, mint a körülményeim. Isten terve sokkal nagyobb, mint amit el tudok képzelni. Isten hatalma nagyobb a kifogásaimnál. És a negyedik, hogy Isten ígérete nagyobb, mint a problémáim. És mit válaszolt Isten Gedeonnak a kifogásokra? 16. vers. Az Úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Tehát, és igazából ez vigasztal engem. És vigasztaljon ez benneteket is. Hogy mindegy, hogy mivel jövünk, vagy hogy jövünk, vagy hogy küzdjük ezt meg Istennel. És mennyire félünk esetleg attól, amire Isten hív bennünket. De vigasztaló ebben az egészben az, hogy ő velem van. Ő velem van. Mindabban, amit csinálok. Ő velem van. Tehát nem leszek egyedül, ezt nem egyedül kell végigcsinálnom. Az a lehetetlen küldetés, amire engem hív, az nem az, hogy kidobtalak, deszantos vagy, magadra vagy utalva, old meg. Ott van nálad a sokfunkciós svájci bicska, az mindenre jó lesz. Nem. Ő ott van velem mindig. Ott van velem mindig. Tehát nem egyedül kell végigcsinálni. És a legjobban attól félek, hogy még így is. Tehát akár itt közöttünk. És lesz olyan, aki nem lépi meg ezt a lépést. Mert nem tud felülkerekedni. De nem ez az imám. Az imám az, hogy mindannyian meg tudjuk ezt a döntést hozni. Hogy kilépjünk ebből a présházból. A sok értelmetlen elfoglaltságból, az élet unalomból, és abból, hogy azt gondolják egy idő után, hogy Isten elhagyta őket. Okay? Nem, Isten ott kopogtat. Ott kopogtat, és elkötelezett feléd. Ő elkötelezte magát feléd, és felém. És egy dolgot kér, hallgass rám. Hallgass rám. Hallgass rám. De Isten, nem kellenek a kifogásait. Ha azt teszed, amire hívtalak, veled leszek. Veled leszek. Akkor is, amikor nem, de amikor azt teszed, amire hívtalak, egyszerűen csak nyilvánvaló lesz, és látni fogod azt, hogy veled vagyok. Látni fogod, hogy sokkal több erőd van, mint magadban. Látni fogod, hogy sokkal többre vagy képes, mint magadba lettél volna képes. Látod, hogy meg fogsz tudni bocsátani, amikor 15 évig nem bocsátottál meg annak az embernek. Látni fogod, hogy tudni fogod azt a szemét szeretni, akit muszáj, mert a családodban van. De eddig nem tudtad. Látni fogod, hogy a szomszédot is szeretni, fogod tudni szeretni. Hát mindig oda tojik a kutyája lábtörlőmre. Nem baj. Járja, tedd azt, amire hívtalak, és veled leszek. Úgyhogy lehet, hogy értelmetlen. Értelmetlen az életed, vagy... De lépj ki, legyen egy veszélyes életed. Legyen egy veszélyes élet. Az Istenen való élet nem a legbiztonságosabb, de a legjobb hely. A legjobb hely. Oké, és ez olyan, mint amikor az ember repülővel megy. Párszor már mentem, és a legtöbb esetben sima volt a landolás, de volt egy-kettő, ami olyan volt, hogy csak éljük túl. És aztán tudod, a megkönnyebbülés, amikor lent van. Tehát mielőtt még ott levegőbe vagy és rászkodik, akkor valaki még azzal bátorít, hogy hát mindig leérkezik a repülő a földre. Mondom, köszi szépen. Így vagy úgy. Hát földet érni, földet fogunk. De amikor tudod, hogy megkönnyebbülsz, hogy landolt a gép. És akkor megkérdezed, hogy hányszor volt ilyen, mondjuk a kapitány megkérdezed. Azt mondja, hogy minden második ilyen. De nincs gond, az simán megy. És ilyen, ez, ilyen Istennel is, hogy lehet, hogy veszélyes, és sokszor remeg a lábunk, mert a korlátainkon túl vagyunk, de a legjobb hely, és biztonságos kezekbe vagyunk Istennel. Úgyhogy hallgassunk rá. Hallgassuk rá. És jöjjünk abban az elhívásban, amire elhívott. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, te szabadságra hívtál minket, és olyan jó erre gondolni. Szeretnék kérni tőletek valamit, fejetek meg van hajtva, a szemetek be van csukva. Csak hagyj ismételjem el még egyszer. Istennek van terve számodra. De távol van attól, hogy azt úgy nevezzük, hogy beszorultam. Jézus nem azért halt meg, hogy egy kicsinyes, középszerű életet éljünk. Terve van veled. Terve van veled. És lehet, hogy azt szeretnéd ma mondani, hogy Balázs, én beszorultam. így érzem most magam. Nem tudom, mit jelent másnak lenni, de nem akarok beszorulva lenni. És hogyha úgy érzed, hogy beszorultál, de nem akarsz beszorult lenni, ha ez vagy te, szeretnék érted imádkozni, és kérlek, mindenkinek be van csukva a szeme, tedd fel a kezed, szeretnék érted imádkozni. Ha beszorultál, és ki akarsz jönni ebből, csak tedd fel a kezed. Sok kéz van fönn, nem nézi senki. Én látlak. Uram, látod ezeket a kezeket. Látod a szíveket is. Köszönjük. Köszönjük, hogy meghaltál a szabadságukért. Hogy nem kell beszorulva lenni. Hogy szabaddá tetted őket. Istenem, add, hogy megragadhassuk azt az életet, amire teremtettél minket, amire terveztél bennünket, amire elhívtál minket. Imádkozom ezekért az emberekért, akik feltették a kezüket, hogy leplezd le számukra. Mutasd meg, mit jelent ez az életükben. Hogy tényleg azok lehessenek, akiknek elhívtad őket. És azoknak is, akik nem merték feltenni a kezüket, de ebben a cipőben vannak. Adj nekik őszinteséget önmagukkal és veled. Hogy bevallják először is, hogy beszorultak. Jézus nevében ámen. És hogyha nem emelted fel a kezed, mi mindig meghajtjuk a fejünket. Semmi baj. Tedd ezt a következő héten. Imádkozz. Imádkozz, Isten, mutasd meg, mi a terved. Igazából ez mindenkinek házi feladat lehet. Kezdj el imádkozni. Isten, mutasd meg. Mutasd meg a terved az életemre, és én tenni fogom. Ha az van a szívedben, hogy te nagyon jól vagy, akkor azért imádkozom, hogy Isten zavarjon össze, és jól kavarjon össze. És hogyha úgy vagy itt, hogy Jézus még nincs ott a szívedben, de vágysz erre az életre, erre a szabadságra, és akarod, akkor mondd ezt magadban, szívedben. Jézus, akarlak. Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. És hogy elfogadott engem Isten azért, mert te az életedet adtad értem, helyettem haltál meg, bűnös emberért. Akarlak, akarlak a szívemben, akarlak az életemben. Gyere, és lakj ott. Jézus nevében, ámen. És hogyha elmondtad, ha elmondtad ezt az imát, mondd el annak, aki elhívott téged, mondd el annak, akivel a legbensőségesebb a viszonyod itt a gyülekezetben, csak mondd el valakinek, hogy hoztál egy döntést. És most álljunk fel mindannyian, és énekeljünk egy dalt, és aztán utána menjünk közösségre, beszélgessünk. Isten áldjon.
Istenünk, uralkodsz mindenben.